103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakult a Patrióták Európáért európai parlamenti frakciója, jelentette be tegnap a Fidesz EP képviselőcsoportjának elnöke Brüsszelben. Gál Kinga ismertetése szerint ez 12 európai tagállam 84 képviselőjét foglalja magában, céljuk, hogy változást hozzanak az uniós politikában. Tagjaik szeretik hazájukat és hagyományukat, tenni fognak azért, hogy megőrizzék Európa keresztény értékeit, húzta alá. A frakció elnökévé Jordan Bardellát választották a francia nemzeti tömörülésből, első alelnökévé pedig a Fidesz soraiból Gál Kingát. Ez az EP harmadik legnagyobb frakciója lett. A kínai elnök felszólította a nemzetközi közösséget és a nagyhatalmakat, hogy segítsenek megteremteni az ukrajnai háború enyhítéséhez szükséges feltételeket, elősegítve a Kijev és Moszkva közötti közvetlen párbeszéd újraindítását. A kínai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Xi Jinping erről az Orbán Viktor miniszterelnökkel tartott pekingi találkozóján beszélt, ahol a két vezető a háborús helyzet enyhítésére tett békejavaslatokról tartott megbeszélést. Orbán Viktor arról beszélt, a magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban. Kínából egyenesen az Egyesült Államokba ment a magyar miniszterelnök, Washingtonban ma kezdődik a NATO csúcs találkozó. Az EU nagykövetei azt fontolgatják, hogy elveszik Magyarországtól a soros elnökség státuszát, közölte a Szabad Európa külföldi tudósítója. Rikárd Jaziak szerint nem valószínű, hogy ez megtörténik, de Orbán Viktor moszkvai látogatása okán tárgyalnak erről holnap. Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájára tette Oroszországot a pénzügyminiszter. A módosítás mostani célja, hogy az uniós frissítéseknek megfeleljen a magyar jogrend, írta Varga Mihály intézkedésével kapcsolatban a Portfólió gazdasági portál. Az Európai Unió évente frissíti listáját, amelyre Oroszország már tavaly felkerült. Ezek az államok nem tartják be a nemzetközi adózási normákat, például nem biztosítják az információcserét, az adóelkerülés elleni intézkedéseket. Új illetéket vet ki a bankokra, és nem vezeti ki az energiavállalatokat és multicégeket sújtó extra profit adót a kormány. Egyebek mellett ezt tartalmazza az úgynevezett háború ellenes akcióterv, amelyből idén 400 milliárd forintos bevételt vár az állam. A bankok közül azokat büntetik, amelyek nem növelték a magyar állampapírállományukat. A miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi kormányinfón elmondta, a bankok deviza műveleteire illetéket vetnek ki, valamint a már meglévő tranzakciós tételt is emelik, ugyanakkor a lakossági számlavezetési és kártyahasználati díj megemelését megtiltja a kormány. Gulyás Gergely elmondta azt is, az akcióterv részeként a kabinet arra kötelezi a pártokat és a médiumokat, hogy tegyék közzé külföldi támogatásaikat. Idén júniusban a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Májushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, az élelmiszereké 3,1%-kal csökkent. Emelkedtek a közlekedési szabálysértések esetén kirót pénzbírságok összegei. Ha például valaki jogtalanul használja a mozgáskorlátozott várakozó helyet, akár 156 ezer forintos büntetést is kaphat érte. Az érvénytelen lejárt műszaki után fizetendő büntetés attól függ, milyen régen jártak le a papírok, az összeg 31 ezer forinttól 93.600 forintig is terjedhet. Megduplázta a kormány a NAV által kiszabható pénzbüntetési tételeket augusztus 1-től, vette észre a hvg.hu a legfrissebb magyar közlönyben. A sima mulasztási bírság tetőértéke természetes személyek esetében az eddigi 200 ezerről 400 ezer forintra ugrik, míg a nem természetes személy adózóknál 500 ezerről 1 millióra. Ha valaki be nem jelentett munkaerőt foglalkoztat, azt mostantól az eddigi 1 millió helyett 2 millió forintig lehet büntetni, ugyanekkor a tételre számíthat az is, aki a számladási vagy az iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget. Mások mellett az Agrárminisztérium szakmai segítségével az Országos Magyar Méhészeti Egyesület antidömping panaszt nyújtott be a Kínából az Európai Unióba érkező mézre. A beadványhoz 11 tagország 14 szervezete csatlakozott, jelentette be a szaktárca. Hangsúlyozták, minden eszközzel támogatni kell a hazai méhészeti ágazatot, amelyet jelentősen sújtanak az unióba érkező ázsiai importméz hatásai. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, a növekvő gomoly felhőkből csak elvétve fordulhat elő zápor, zivatar, sokfelé felélénkült a szél, a csúcsomérséklet 33-34 fok körül alakul. Már másodjára van idén érvényben a vörös kód a meleg miatt. Minden szociális intézménynek meg kell nyitnia a kapuját, ha a regionális diszpécser szolgálat utcán bajba került, magán segíteni nem tudó emberről kap információt. Híreinket hallották.
Reklám.
Anglia nyári játékok.
Szemelszedett igazsága vagy házassági leckék középhaladóknak.
Végjáték július 20-án 21 órai kezdettel az EGRI várban.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Nyáron az iskolán kívül az óvodák és bölcsödék is bezárnak egy időre. Erre az időszakra ügyeleti intézményeket jelölnek ki, ahova akkor is lehet vinni gyermekünket, ha nem tudjuk megoldani más módon az elhelyezését. Ez az újfajta helyzet kezdetben okozhat nehézséget a gyerekeknek, de vannak módszerek, melyekkel segíthetjük őket ebben az időszakban. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban ennek az átmeneti, ügyeleti időszaknak a nehézségeiről, könnyedebb átvészeléséről beszélgetünk Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nyáron az iskolán kívül az óvodák és bölcsödék is bezárnak egy időre, erre az időszakra ügyeleti intézményeket jelölnek ki, ahová akkor is lehet vinni gyermekünket, ha nem tudjuk megoldani más módon az elhelyezését. Ez az újfajta helyzet kezdetben okozhat nehézséget a gyermeknek, de vannak módszerek, amelyekkel segíthetjük őt ebben az időszakban. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban ennek az átmeneti, ügyeleti időszaknak a nehézségeiről, könnyedebb átvészeléséről beszélgetünk Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban egy hallgatói kérésnek teszünk eleget tulajdonképpen, hiszen felvetésre érkezett maga a téma, hogy foglalkozzunk ezekkel a óvodai, bölcsödei ügyeleti kérdéskörökkel. Arról fogunk tehát beszélgetni, hogy hogyan is érinti a gyerekeket ez az ügyeleti rend, hiszen a megszokott intézményből, amit mondjuk a napok, hetek, hónapok alatt megszoktak már, átkerülnek egy teljesen idegen helyre, egy idegen környezetbe, idegen nevelők mellé és gyerekek közé.
Hát, hogyha most nagyon gyors műsort szeretnék valakit, akkor annyit mondok, hogy rosszul. Mert hogy valóban azért, ha belegondolunk, nekünk felnőtteknek sem lenne egyszerű, hogyha teljesen ismeretlen emberek közé megyünk. Most akár megfeleltethetjük annak az analógiának, hogyha mondjuk új munkahelyen kezdünk dolgozni, senkit nem ismerünk, egy új rendszerbe kell beletanulnunk. Ez történik a gyerekekkel, ugye ilyenkor, ha ügyeletes intézménybe kerülnek, szokásszabályrendszer azért nagyjából az óvodákban, bölcsödékben ugyanaz, tehát hogy alapjaiban véve, de azért minden bölcsödének, óvodának van egy kis saját arculata, amit ugye a vendéggyermek, így szoktuk egyébként az óviban hívni őket, hogy a vendéggyerekek, ők nyilván nem ismernek, tehát egy-két nap azzal telik nekik, hogy egyáltalán ráérezzenek arra a ritmusra, ahogy ott abban az óviban folynak a dolgok, vagy akár a bölcsiben. Gondolok ilyenekre, hogy egyes óvikban a gyerekek maguknak kenik meg a kenyeret, másik óviban úgy viszik ki, hogy kész van. Tehát ilyen apróságokon is múlhat, de azért ezek mind újdonságok, amiket meg kell tanulni. És nyilván azért ez a gyerekeket is kellőképpen izgulással és szorongással tölti el. Egyébként a gyermeke válogatja, azt előjáróban mindenképp elmondanám, hogy én úgy gondolom, hogy hát varázsolni nem tudunk ebben a kérdésben. A gyerekeknek valamennyire kellemetlen ez az ügyeleti időszak. Éppen ezért érdemes megfontolni, hogy tehát én őszintén szóval azt javasolnám, hogy csak amennyit muszáj, annyit legyen ügyeletben egy gyermek, mert az egy dolog, hogy még idegen helyen van, meg idegen pedagógusokkal, a másik része pedig az, hogy egyébként ilyenkor ugye több gyerek van egy csoportban, mint általában sokszor az a tapasztalat, mert ugye az óvónők, óvodapedagógusok, gondozónők a bölcsődében, ők is ugye szabadságolnak, tehát ilyen kis vetésforgóban dolgozgatnak, és nincs annyi pedagógus egy gyerekre, mint általában évközben. Tehát, hogy ez így össze is adódik. Nyilván akkor ugye az egyéni figyelem sem ugyanakkor, ami jut egy-egy gyerekre, akármennyire is próbálnak az óvónők, meg a gondozónők, illetve óvodapedagógusok, mert ugye óvóbácsik is vannak, a gyerekekre odafigyelni. Nyilván azok kapnak ilyenkor több figyelmet, akik többet igényelnek valami miatt, tehát hogy azért ezeket bele kell kalkulálni. Na de azért az az árási időszak az hosszú, tehát hogy azért a szülőnek nyilván be kell menni dolgozni, szóval a büntetetet most senki ne érezzen azért, mert ügyeletbe kell adni a gyermeket. Én csak úgy mondom, hogy ha nem szükséges, tehát hogyha esetleg...
Tehát mondjuk ebből a több hét szünetből igen, egy-egy hetet, vagy a hetekből napokat ki tudnak venni.
Már az is nagyon szerencsés, igen, jó, ahogy mondott, tehát hogy az... Tehát én csak indokolt esetben tenném. Viszont nagyon sok minden van, amit persze ilyenkor is tehetünk, hogy egy kicsit megkönnyítsük ezt a dolgot. Egyrészt, hogyha tudjuk, hogy melyik ügyeletes intézménybe megy, akkor érdemes már előtte felkeresni, legalább úgy, hogy az udvarát megnézze a gyermek, akkor egy kicsit bekukkancson, az óvodapedagógust vagy gondozónőt megismerje. Tehát igazából már akár egy ilyen 5-10 perces látogatás is sokat számíthat. Jó, hogyha egy-egy fix pontot adunk neki, mondjuk elvisz egy olyan plüssjátékot, vagy elvisz egy olyan kis rongyit, amit szeret, amihez kötődik. Tehát ezt mi átmeneti tárgyaknak is hívjuk sok esetben, hogyha ez nála van, akkor az is azért egy kis megnyugvást hozhat neki. Meg hát, hogyha még ez is, bár ez már sok szervezést igényel, de hogyha esetleg más szülőkkel is egyeztetünk, hogy milyen időszakban van az ő ismerős kis csoportása, vagy ne adj Isten barátja az ügyeletben, és hogyha ezeket össze tudjuk egyeztetni, az még plusz segítség, hiszen akkor már van ott neki valaki, aki ismerős. Ez tud úgy kapcsolódni.
Hogyan függ ez mondjuk a kortól? Minél kisebb egy gyerek esetleg, annál nehezebben viseli ezt a változást, mert ugye említettem az elején, hogy bölcsödésekről is szó lehet adott esetben, vagy az óvodások kicsit bonyolultabbak, hogy ők már a megszokások hívei.
Ezt kevésbé tudnám életkorhoz és sokkal inkább személyiséghez kötni. Tehát bölcsödések között is az a tapasztalat, hogy van, aki nagyon rugalmasan viseli, és esetleg egy kisebb nyűgösséggel vagy fáradékonysággal megúszza, így idézőjelesen. Esetleg lehet, hogy az első délután nehezebben alszik ott, mert ugye még szokatlan a helyzet, hogy az első egy-két nap, de aztán úgy szépen beáll. Van, akinek kvázi úgy szemmel láthatóan meg sem kottyan. Azért ők is éreznek valamit ilyenkor ezek a gyerekek, csak ők reziliensebbek erre, és van, aki hiába nagy óvodás már még így is azért húzós neki, tehát, hogy abszolút a gyermek személyiségétől függ, mennyire szociábilis, milyen könnyen teremt új kapcsolatokat, mennyire viseli jól a változásokat, mennyire rugalmas, ugye. Tehát ezek mind fontos szempontok. Ha annyira nem, mert ugye azért ilyenek is vannak köztünk, akkor őt azért tényleg megfontolja, hogy a minimális időre szorítsuk ebbe a helyzetbe. A másik, amit szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a pedagógussal, aki fog vigyázni a gyermekre, és ugye ez azért a szülőknek nehéz pont, mert nem mindig tudják biztosan, mert azért ugye teszem azt, ha több hétig jár ügyeletbe egy-egy gyermek, akkor azért az óvodapedagógusok vagy a pedagógusok is váltakoznak, és kicsit adhok, de ha más nem, akkor aznap reggel, mikor beadják, és ugye új pedagógust ismernek meg, akkor mindig beszélgessenek egy 5-10 percet arról, hogy milyen a gyermekük, mik a sajátosságaik. Nyilván, hogyha általában nincs probléma úgy az óvodai életben, vagy az intézmény életben, vagy itt a bölcsődét se hagyjuk ki, akkor alapvetően nem szükséges túl nagyon részletekbe belemenni, mert úgysem lesz rá idő, de ha alapvetően, és ezt nem kell szégyelni, és nem kell titkolni, mert hogy tényleg mindannyian mások vagyunk. Ha alapvetően van egy-egy kardinális probléma már az eredeti intézményében a gyermeknek, akkor az nagyon fontos, hogy ismertessék a pedagógussal, azért, hogy ő is felkészülten álljon ennek a helyzetnek. Tehát most mondok példákat, hogyha ő alváskor gyakran bepisír, akkor az nagyon praktikus, hogy szólnak, mert vagy felébresztik, vagy akkor gumislepedőt kap, és akkor ugye úgy intézik, hogy esetleg, hogy nehogy emiatt megszégyenüljön, vagy ugye a többieknek ne legyen olyan feltűnő például. Vagy ha ő fél inkább, akkor kicsit segítenek neki esetleg barátot keresni. Tehát, hogyha vannak olyan dolgok, amik így azért az eredeti intézményben a hétköznapokban problémát, nehézséget jelentettek, akkor ezt mindenképp érdemes szólni a pedagógus. És egyébként nem fognak itt elkezni, örülni fognak. Ezt így elmondhatom tapasztalatból, mert nekik is kell azért a minden gyerekhez egy-egy kis értelmező kézi szótár, úgyhogy az jó, hogyha jön a szülőtől.
Hársfa ágán, csőrében, jó nagy sajt fogyasztásra várván, arra kószág búsan, arra vazdi róka, ki nem jutott sajthoz, fagyos szentek óta. Hogy a fára nézett, elszállt komor kedve, fölújjongva tört fel, mohó gyomor nedve. És szólt álnok bájjal, pollat óbe ékes, hogy madár király légy régen esetékes. És a nevet holló, oly olvadó umló, csak hangod nyékorog, mint egy rozsdás olló. A dicséret szép szó, ám de a bírálat már olyas valami, mit ki nem bírálat. Így hát a holló, hogy meggyőzze a dőrét, padrikácsolással tátotta ki csőrét. Várta ró, ezúttal elnyerte tetszését a nót. A sajtja lehullott, erre várt a róka, ezúttal elnyerte tetszését a nóta. Yeah.
Hogyan tudjuk felkészíteni a gyereket? Mert hogy érdemes gondolom vele beszélgetni arról, hogy most ebben az időszakban átmenetileg ebbe az intézménybe fogsz járni.
Igen, érdemes beszélgetni, sőt még, hogyha a félénkebb gyerekekről van szó, mert tényleg, mint említettem, van, akinek ez meg se kottyan, de ha olyan gyerekről van szó, aki nehezebben teremt kapcsolatokat, akkor érdemes ezt begyakorolni egy kicsit, akár bábokkal, plüssökkel, bármilyen figurával, amit ő szeret, tehát hogyha ő kisautózik, akkor kisautóval, olyan párbeszédeket, ami segíthet neki abban, hogy hogyan kezdeményezek játékot a másikkal, hogy kérdezzem meg, ha nem tudok valamit, hogy hova kell tenni mondjuk a... Tehát tényleg nagyon bagatell dolgokra kell gondolni, de ez sok segítséget jelenthet egyes gyerekeknek, hova kell tenni a kakaós poharat, hova tegyem a tányéromat. Tehát, hogy ha berendeznek egy ilyen kis óvodát otthon, bármilyen kis figurákból, akkor ezeket el lehet gyakorolni otthon vele, és az biztos, hogy fogóckodót jelent neki. Másik az, persze mondom, gyereke válogatja. Nyilván ugye azon, amit említettünk is, hogy látogassák meg az intézményt, meg úgy ismerkedjenek vele, hogyha vizuális típus, és inkább így vizuális emlékeztetőkkel jobban lehet vele dolgozni, most teszem azt, mondok ilyen kicsit érthetőben, hogy a képekből jobban ért, tehát hogy szereti a képes könyveket, szeret rajzolni, meg a képeket nézegetni, akkor lehet neki egy ilyen kis, a zsebében egy ilyen kis notesz, amiben be lehet rajzolni, hogy milyen játékokat, tehát hogy felkészítsük az első napra, hogy legyen valami fix a zsebében, hogy jó, akkor egy labda, hogy én majd labdázhatok az udvaron, vagy egy homokozóvodőr, mert az általában mindenhol van, hogy ha nem tudok mit kezdeni magammal, akkor homokozhatok az udvaron egy kicsit, és majd úgy is odajön valaki. Vagy a csoportszobában ugye egy legót, amit szeret, és akkor, ha el van veszve, az csak úgy kikapja a kis zsebébe, hogy belenézeget, tehát, hogy ahány gyerek, annyiféle megoldás, most nyilván csak ilyen olyan példákat tudok mondani, ami azért előfordulhat, vagy általában elő szokott fordulni, de mindig érdemes a gyerek szempontjából kiindulni. Mi az, amit érdekli, mi az, ami megmozgatja, és azon keresztül. Hogyha tényleg szerepjátékozni szeret, akkor szerepjátékban eljátszani. Hogyha esetleg feszültebb, de mondjuk szeret nagyon így maszatolni, pocskolni, akkor utána egy ilyen óvodai nap után jó, ha tudnak egy jót gyúrmázni, és akkor abban úgy ki lehet gyúrni a napi feszültséget, vagy elmennek homokozni, sok kicsit vizes homokkal, azért az úgy nem egy mosás kimélő, de a gyerekeknek jót szokott tenni, úgyhogy azzal egy picit tud játszani például, tehát mindig-mindig hozzá kell igazítani.
Mi van abban az esetben, hogyha már elkezdődött ez az ügyeleti rendszer, és a gyereken azt tapasztaljuk, hogy kicsit úgy kínlódik, nem jó neki, nem érzi jól magát ezen a helyen, de minket pedig szorít a munkahelyi kötelezettség, és nincs más megoldás, oda kell vinni minden nap a gyereket. Ilyen esetekben hogy tudunk neki mégis segíteni?
Hát elsősorban ne legyen bűntudatunk, mert hogy ha dolgozni kell menni, neki se tenne jót, ha az első nehézségek után egyből kivennénk abból a helyzetből, és ugye nem tanulná meg azt, hogy hogyan küzdjön meg a elétett akadályokkal. Ez szerintem csak nagyon extrém esetekben igaz, hogy amikor tényleg, én azt gondolom, hogy főleg sajátos nevelési igényű gyerekeknél fordulhat elő, akik egyébként is, akik között lehetségesen, hogy állapotából adódóan rugalmatlanabb, vagy agresszívabb, hogy akkor tényleg megfontolható, hogy esetleg ugye kivenni az intézményből, de ha nem lehet, meg hogyha nem is erről van szó, akkor nyilván biztatni kell egy kicsit, meg ugyancsak szerintem érdemes a pedagógusnál utána járni, hogy mi lehet a nehézség. Tehát, hogy ugye ő van vele napközben, tehát ő tudja megmondani, hogy esetleg mi az eredője ennek. Vagy az, hogy nincs kivel barátkozom, vagy az, hogy esetleg valakivel összeveszett. Vagy olyan is lehet, hogy ugye olyan kisgyerekkel találkozik, akinek a viselkedése számára furcsa, mert az ő csoportjában nincs olyan. És akkor azt nem ért. És hogyha már tudjuk a konkrét okozóját ennek, akkor azért könnyebb ezt is orvosolni, mert ugye azt akkor meg lehet beszélni, ki lehet játszani otthon, illetve még egy nagyon jó megoldás lehet azoknál a gyerekeknél, akik meg a meséket szeretik nagyon, hogy egy közös mesét írni erről. Nem pont a létező szereplőkkel, ugye a felnőtt regényekben is kvázi fiktív szereplők vannak, de nyilván valóságban merített. Ez a gyerekeknek is sokkal egyszerűbb, meg úgy vállalhatóbb azonosulni valakivel, akiről nincs nyíltan kimondva, hogy az ő, meg hogy a másik szereplő, meg mondjuk az a gyerek, akitől fél, de ez is egy jó módszer, hogy írnak egy közös mesét, nem is kell leírni, csak ugye fejben megköltik együtt a szülővel, meg hát minél több, tehát hogy a minél több minőségi idő otthon együtt, az megint csak egy kicsit segít átvészelni ezt az időszakot. De azért arra fel kell készülni, hogy nem lesz egyszerű az eleje, nem muszáj azért előre megijedni, meg essugalni a gyerekbe, csak hogy úgy nem kell rögtön azt fontolni, hogy kivesszük akkor, hogyha van egy kis nehézség, mert hogy ez is életszerű, és hogy ez is az élettel jár.
Egy fontos részt emeltél ki az előbb, amikor a sajátos nevelési igényű gyerekről volt szó, gyerekekről volt szó, mert hogy ugye lehet, hogy az alap intézményében ő nem találkozott ilyen gyerekkel, viszont lehet, hogy oda kerül a csoportba most majd. És hogyan lehet őket egy kicsit érzékenyíteni e felé, hogy ne fura legyen neki, ne másképp tekintsen rá, hanem ugyanúgy bevonódjon esetleg az ő világába?
Hát, hogyha már fennáll a helyzet, szerintem amíg nem áll fenn a helyzet, akkor nem kell rögtön így erre készíteni, mert hogy épp elég, tehát hogy várjunk egy pár napot, hogy tájékozódjunk, hogy mégis ugye milyen csoport összetételbe került, és ha már fennáll, akkor nagyon sok mese is van, ami erre alkalmas, ami most így eszembe jut elsőre a Bartos Erikának a Csillagbusz című meséje, akkor van egy ilyen mesekönyv, aminek az a cím, hogy mindannyian mások vagyunk, sokfélék vagyunk. Tehát, hogy nagyon érdekes könyvek is vannak, de ugyancsak lehet megint saját mesét is mesélni. Meg el kell magyarázni a viselkedés hátterét. Tehát, hogy akkor is érdemes a pedagógussal konzultálni, és azért, hogy egyáltalán lássák, hogy a szülők, hogy mi az, ami furcsa az ő viselkedésében, meg hogy mögé tudjanak menni. Akár az interneten is lehet kutakodni egy picit, de nyilván megfelelő kritikai szemlélettel erről az állapotról, hogyha már tudják ugye egy-egy esetben. És ehhez kapcsolatban mindenképpen mondom, hogyha valaki esen is gyermeket visz ügyeletbe. Én azt javasolnám, hogy ugyancsak ne szégyeljék, és vigyék be például a papírját, amit kap ugye a pedagógiai szakszolgálattól, hogy a pedagógus is ugyancsak, hogy, ahogy is említettem, hogy értelmező kézisztótát kapjon a gyerekhez, hogy tudjon az ő állapotáról, és ne várjon el olyat tőle, amit ő nem képes, és tudja őt segíteni abban, ami meg neki nehézség. És onnantól kezdve, hogy a pedagógus is tud erről, akkor ugye el tudja mondani, nem arról nem köteles beszámolni, és nem is annyira etikus azt kérdezni, de most pontosan mi van a papírjára írva a gyermeknek, de hogy a konkrét viselkedésen mi mutatkozik meg. Szokott-e néha esetleg sikítani, kiabálni, vagy egy kicsit agresszívabb, vagy csak furcsa rítusai vannak, vagy úgy sok minden felmerülhet azért így az óvodás életben. A bölcsödében még talán kevésbé jön ez elő, illetve megmutatkozik, de ott valahogy úgy nem játsznak annyit együtt a gyerekek, kicsit úgy mindenki el van ott jobban merülve a saját világában. Az óvodában ez inkább kardinális dolog.
Azt szokták mondani pedig, hogy a gyerekek nagyon könnyen alkalmazkodnak, tehát alapvetően napok eltelnek, utána már ők alkalmazkodnak az új helyzethez.
Igen, és ez így is igaz. Általában a gyerekek szerintem nagy általánosságban nézve a felnőttektől könnyebben alkalmazkodnak, és ez azért ebben lehet is reménykedni egy ügyelet esetében, és hogy azért eltelik az az egy-két nap az a mélyvíz része, és akkor utána azért úgy szépen beáll az élet. Most az a tapasztalat a jelenleg ügyeletben lévő gyerekekkel, hogy azért nagyjából szépen be tudnak illeszkedni, és egy-két olyan eset van, ahol azért így jobban megviseli őket ez.
De akkor elegendő hozzá pár nap, hogy jó alkalmazkodjon.
Igen, sőt, hogy biztatót is mondjak, van egy-két olyan gyerek, aki utána jövőre ugyanúgy, hogyha ugyanabban az intézményben megy ügyeletre, akkor már szívesen jön, meg jól érzi magát ott, és azt mondja, hogy hát ez neki nagyon jó lesz ilyen kis nyaralásnak, hogy ő most a másik intézmény. Tehát ez a véglet is van, és ez nagyon pozitív.
A gyerekek egyébként, a gyerekeknek a rugalmasságát fejleszti-e egy ilyen helyzet? Tehát van-e pozitív hozadéka magában a személyiségfejlődésben annak, hogy őket beteszik egy ilyen helyzetbe, szituációba?
Természetesen van, hiszen az a tapasztalat önmagáról, hogy ő egy-egy ilyen helyzetben helyt állt, és megoldotta, és az elé háruló újfajta problémákat megoldotta, az akadályokat átlépte, az mindenképp ad egy ilyen tehát az én erejét megnöveli a gyermeknek, és magabiztosságot ad neki, hogy hát ő ezt is megoldotta, akkor máskor is képes lesz rá. És hogyha pozitívan alakul, akkor azt a mintázatot, amit akkor megtanult, azt be tudja illeszteni később az iskolában is, amikor új közegbe kerül, hogy na hát mit csináltam az ügyeletben a sok új gyerekkel, de most ezt megpróbálom itt is, tehát hogy ez azért át tudja örökíteni más élethelyzetekre is ezt a viselkedés mintázatot, hogyha jól bejött neki.
Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad ezeket velünk.
Én is köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Bölcsödik óvodák nyári ügyelete apropóján beszélgettünk ennek lelki oldaláról Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Fehér József és Kvasinger Jenő nevében is. Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Bölcsödék óvodák nyári ügyelete apropóján beszélgettünk ennek lelki oldaláról Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta, technikus kollégám Fehér József és Kvasinger Jenő nevében is. A szerkesztő Berec Renáta volt. Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából. Ma a hit botrányára van szükségünk. Ferenc pápa homiliája a Trieste látogatása során bemutatott szentmisén. Ferenc pápa köszöntései és felhívásai a Trieste szentmise lezárása után. Ma a hit botrányára van szükségünk. Ferenc pápa homiliája. Olyan hitre van szükségünk, amely az emberré lett Istenben gyökerezik, tanította Ferenc pápa vasárnap délelőtt Triestben az 50. olasz katolikus társadalmi hét záró szentmiséjén mondott homíliájában. Erőteljes felhívásában arra buzdított, hogy kötelezzük el magunkat a béke és a testvériség új civilizációja mellett. A szentmisén Ferenc pápa elnökölt, koncelebrált Matteo Maria Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, Enrico Trevisi Triesti püspök és Luigi Renna, Catania metropolita érseke, az olasz katolikusok társadalmi hetének elnöke. A Triesti szentmisén mintegy 8500 hívő vett részt, a szentatyával együtt koncelebrált 98 püspök és 260 pap. Jelen voltak a szerb ortodox, a görög ortodox és a luteránus egyházak püspökei és lelkipásztorai is. A szertartásra érkeztek hívek a velencei régióból, Ausztriából, Horvátországból, Szlovéniából, Angliából, Ausztráliából, Németországból, Argentínából, Kolumbiából, Venezuelából, Ukrajnából, Fehér-Oroszországból, Perúból, Nigériából és Kamerunból. A főpásztorok között jelen voltak vendégpüspökök Horvátországból, Szlovéniából és Ausztriából. Nem szavakban, hanem elsősorban tettekben megnyilvánuló hitre van szükségünk, amely felébreszti a lelki ismereteket, rámutat a társadalom sebeire és kérdéseket vet fel az ember és a történelem jövőjéről, amely nem zárkózik önmagába és nem használ ki másokat, magyarázta a pápa homíliájában, kifejtve, hogy Isten végtelensége az emberi nyomorúságban az utolsók, az elfeledettek és leselejtezettek sebzett testében rejtőzik.
Per ridestare la speranza dai cuori affranti e sostenere le fatiche del cammino, Dio sempre ha suscitato profeti e messo al suo popolo.
Hogy a megtört szívekben ismét felébressze a reményt és támogassa az élet útjának fáradalmait, Isten mindig profétákat hívott életre népe körében, kezdte homíliáját a pápa, majd utalt a vasárnapi liturgia első olvasmányára. Ebben Ezekiel elbeszéli, hogy a profétáknak gyakran lázadó néppel kellett szembenézniük, akik visszautasították őket. Fiaiknak kemény a fejük és megátalkodott a szívük, mondta róluk az Úr. Jézus is ugyanazt megtapasztalja, mint a proféták. Visszatér Názáretbe, szülőföldjére, azok közé az emberek közé, akik között felnőtt, és ők mégsem ismerik el, sőt, elutasítják. Tulajdonába jött, de az övéi nem fogadták be, olvassuk János evangéliumában. Márk evangéliumi szakasza pedig azt mondja, hogy megbotránkoztak benne. Jézus botrányt okozott nekik. De a botrány szó ebben az esetben nem valamilyen illetlen dologra utal, mint a mai értelmezés szerint, hanem jelentése botránykő, gátló tényező, ami lebénít és megakadályozza, hogy tovább menjünk. A pápa ekkor arra buzdított, hogy tegyük fel magunknak a kérdést.
Chiediamoci, qual è l'ostacolo che impedisce di credere a Gesù?
Melyik az az akadály, ami meggátol minket abban, hogy higgyünk Jézusban? Jézus földieinek beszédét hallgatva azt látjuk, hogy csak e világi történeténél, a családi hátterénél álltak meg, és ezért nem tudják megmagyarázni, hogy József az Ács fiából, vagyis egy hétköznapi emberből hogyan származhat ennyi bölcsesség, sőt, még a csodatevés képessége is. A botrány tehát Jézus embersége. Az akadály, amely meggátolja ezeket az embereket abban, hogy felismerjék Isten jelenlétét Jézusban, az a tény, hogy ő ember, egyszerűen József ácsmester fia, hogyan tudná Isten, a mindenható, kinyilatkoztatni magát egy emberi test gyarlóságában. Egy mindenható és erős Isten, aki megteremtette a földet és megszabadította népét a rabszolgaságból, hogyan teheti magát gyengévé olyannyira, hogy emberi testben jöjjön el, és leereszkedjen, hogy megmossa a tanítványok lábát. Ez a botrány, állapította meg a Szent Atya.
Una fede fondata su un Dio umano che si abbassa verso l'umanità, che di essa si prende cura, che si commuove per le nostre ferite.
Egy olyan hit, amely egy emberi Istenen alapul, aki leereszkedik az emberiséghez és gondját viseli, akit megrendítenek sebeink, aki magára veszi fáradalmainkat, aki kenyérként töri meg magát értünk. Egy erős és hatalmas Isten, aki mellettem áll és mindenben kielégít, az vonzó. Egy gyenge Isten, aki szeretetből meghal a kereszten és tőlem is azt kéri, hogy győzzem le minden önzésemet és kínáljam fel életemet a világ üdvösségéért, ez egy botrány, fejtette ki ismét a pápa. És mégis, az Úr Jézus elé állva, és tekintetünket a bennünket érintő kihívásokra az 50. olasz katolikus társadalmi héten is megvitatott számos társadalmi és politikai kérdésre, népünk konkrét életére és küzdelmeire szegezve azt mondhatjuk, hogy ma pontosan erre van szükségünk, a hit botrányára.
Abbiamo bisogno dello scandalo della fede.
Nem egyfajta önmagába zárkózó vallásosságra, amely az égre emeli tekintetét anélkül, hogy törődne azzal, ami a földön történik, és liturgiákat ünnepel a templomban, megfeledkezve az utcáinkat végig söprő porról. Ehelyett a hit botrányára van szükségünk, egy olyan hitre, amely az emberi élet Istenben gyökerezik, és ezért egy emberi hit, húsvérhit, amely belép a történelembe, amely megsimogatja az emberek életét, amely meggyógyítja az összetört szíveket, amely a remény kovászává és egy új világ magjává válik.
È una fede che sveglia le coscienze dal torpore, che mette il dito nelle piaghe.
Olyan hit ez, amely felébreszti a lelkiismereteket a zsibbadságból, amely rámutat a társadalom sebeire, amely kérdéseket vet fel az ember és a történelem jövőjéről. Olyan nyugtalan hit, amely segít legyőzni a középszerűséget és a szívrestségét, amely tüske lesz egy olyan társadalom testében, amelyet gyakran elaltat és elkábít a fogyasztói szemlélet. A pápa, akinek beszédét számos alkalommal tapssal szakították meg a hívek, bocsánatot kért hallgatóitól, amikor az erős napsugarak megakadályozták abban, hogy felolvassa homiliájának szövegét, és ezen a ponton a következő kérdést tette fel. Gondolkodtatok-e már azon, hogy belépette szívetekbe a fogyasztói szemlélet, az a szorongás, amit a pazarlás és a minél több birtoklás iránti vágy kelt? A fogyasztói szemlélet, folytatta Ferenc pápa, egy csapás, egy rákos daganat, amely beteggé teszi a szívet, önzővé teszi az embert, és arra készteti, hogy csak önmagára figyeljen.
Fratelli e sorelle, soprattutto abbiamo bisogno di una fede che spiazza i calcoli dell'egoismo umano.
Mindenekelőtt olyan hitre van szükségünk, amely kizárja az emberi önzés számításait, amely elítéli a rosszat, amely újjal mutat az igazságtalanságokra, amely megzavarja azoknak a cselszövéseit, akik a hatalom árnyékában a gyengék kárára boldogulnak, fejtette ki a pápa, megállapítva, hogy sokan mások kihasználására alkalmazzák a hitet. Ez nem hit. A pápa ezután Umberto Sába, az 1957-ben elhunyt olasz klasszikus, triesti költő Dalos könyv című kötetéből idézett, abból a költeményéből, amelyben felidézi szokásos esti hazatérését, és leírja, hogy egy kissé sötét utcán halad át a pusztulás helyén, ahol a kikötőben lévő emberek és áruk hulladékok, azaz az emberiség leselejtezett darabjai, és mégis itt, írja, a végtelent találom, ahogy elhaladok az alázatban, mert a prostituált és a matróz, a veszekedő nő és a katona mind az élet és a fájdalom teremtményei, az Úr bennük is cselekszik, mint bennem.
Questo non dimentichiamolo. Dio si nasconde negli angoli scuri della vita della nostra città.
Ne felejtsük el, hangsúlyozta a pápa, Isten elrejtőzik az élet és városaink sötét zugaiban, jelenléte éppen a szenvedés mély nyomait viselő arcokon mutatkozik meg, ahol a romlás látszólag győzedelmeskedik. Isten végtelensége az emberi nyomorúságban rejtőzik, az Úr megmozdul és barátságos jelenlétét teszi magát, éppen az utolsók, az elfeledettek és a leselejtezettek sebzett testében. És mi, akik olykor fölöslegesen megbotránkozunk olyan sok apróságon, jól tennénk, ha inkább megkérdeznénk magunktól, miért nem botránkozunk meg, amikor szembesülünk a burjánzó gonosszal, a megalázott élettel, a munka problémáival, a migránsok szenvedésével. Miért maradunk érzéketlenek és közömbösek a világ igazságtalanságai iránt? Miért nem veszük szívünkre a bebörtönzöttek helyzetét, amely még ebből a városból, Triestből is gyötrelmes kiáltásként hangzik fel? Miért nem gondolkodunk el a városban élő olyan sok ember nyomorúságán, fájdalmán, leselejtezésén?
Abbiamo paura di trovare Cristo lì.
Mert félünk attól, hogy ott megtaláljuk Krisztust, válaszolt a kérdésre a pápa. Jézus a saját testében élte meg a hétköznapok proféciáját. Belépett az emberek mindennapi életébe és történeteibe, kinyilvánítva Isten együttérzését a megsebzett emberiség emberi és törékeny ügyeiben. És emiatt egyesek megbotránkoztak rajta, akadállyá vált, elutasították egészen odáig, hogy bíróság elé állították és elítélték. Ő mégis hű maradt küldetéséhez, nem rejtőzött el a kétértelműség mögé, nem kötött alkut a politikai és vallási hatalom logikájával. Életét az atya iránti szeretet felajánlásává tette. mi keresztények is arra kaptunk meghívást, hogy Isten országának prófétái és tanúi legyünk, életünk minden helyzetében, mindenütt, ahol lakunk.
Da questa città di Trieste, affacciata sull'Europa, crocevia dei popoli e culture, terra di frontiere, alimentiamo il sogno di una nuova civiltà fondata sulla pace e sulla fraternità.
Ebből az Európára néző Triest városából, amely a népek és kultúrák kereszteződése, határvidék, tápláljuk egy új civilizáció elmát, amely a békén és testvériségen alapul. Ne botránkozzunk meg Jézuson, hanem éppen ellenkezőleg háborodjunk fel mindazokon a helyzeteken, amelyek brutalizálják, megsebzik és megölik az életet. Hordozzuk testünkben az evangélium proféciáját, előbb a döntéseinkkel, mint a szavainkkal, mozdította a trieszti híveket a pápa, majd a következő felhívásokat intézte a helyi egyházhoz. Haladj előre! Továbbra is kötelezzétek el magatokat az első vonalban a remény evangéliumának terjesztésére, különösen azoknak, akik a balkáni útvonalról érkeznek, és mindazoknak, akiknek testben vagy lélekben bátorításra és vigasztalásra van szükségük. Kötelezzük el magunkat együtt, hogy újból felfedezve az Atya irántunk való tiszteletét, mindnyájan testvérként éljünk. Testvérként mindnyájan a befogadás mosolyával és a lélek békéjével, fejezte be felhívásával Ferenc pápa az 50. olasz katolikus társadalmi hét záró szentmiséjén mondott homíliáját. Ferenc pápa köszöntései és felhívásai a trieszti szentmise lezárása után. A Szent Atya emlékeztetett az észak-olasz kikötőváros elhivatottságára. Legyen találkozási pont a különböző népek számára. Búcsúzás előtt ismét kérte a hívek imáit a háborútól sújtott országokért, fohászkodva Szűz Máriához. Továbbra is imádkozzunk és dolgozzunk a békéért, hangzott Ferenc pápa felhívása. A vasárnap délelőtti szertartás végén Ferenc pápa köszönetet mondott Luigi Renna érseknek, Catania főpásztorának, az olasz katolikusok társadalmi hete elnökének.
Ho voluto ringraziare l'arcivescovo tante cose, ma soprattutto una, che non ha parlato dei malati, dai, li ha nominato.
Sok mindent meg akartam neki köszönni, de főleg egyet, azt, hogy nem beszélt a betegekről, hanem nevükön nevezte őket, mondta a pápa, rámutatva, hogy ez példamutató, hiszen a jótékony szeretet konkrét, a szeretet konkrét. Minden személy egészséges vagy beteg, nagy vagy kicsi, méltósággal rendelkezik, mondta a pápa, felidézve, hogy egyszer egy hegyi plébánostól, aki három falu plébániáját látta el, megkérdezte, nevük szerint ismered az embereket? A plébános pedig ezt válaszolta.
Io conosco anche i nomi dei cani delle famiglie. Adesso mi auguro che lui vada avanti conosca i nomi dei cani.
Én még a családok kutyáinak a nevét is ismerem. A szertartás lezáró befejező áldás előtt Ferenc pápa köszöntötte mindazokat, akik összegyűltek a városnak ezen a lenyűgöző terén, az egység terén. Köszönetet mondott Enrico Trevisi püspöknek szavaiért, és mindenek előtt a látogatás előkészítéséért és vele együtt mindazokat üdvözölte, akik számos módon segítkeztek a különböző szolgálatokban, különösen a liturgiában, kérve a hívek tapsát, a karmester és mindenki közreműködéséért.
E con lui quanti in molti hanno collaborato, specialmente per la liturgia. Sono bravi questi della liturgia, eh? Un applauso al maestro e a tutti.
A pápa köszöntötte azt a sok embert, akik részt vettek az imádságban, majd közelségéről biztosította a betegeket, a foglyokat, a jelenlévő bebörtönzötteket, a migránsokat és mindazokat, akik a legtöbbet fáradoznak. Hangsúlyozta, hogy Triest nyitott kapu a migránsok számára.
Trieste è una di quelle città che hanno la vocazione di far incontrare gente diverse.
Triest egyike azoknak a városoknak, amelyek arra hivatottak, hogy találkozási pont legyenek a különböző népek számára. Először is azért, mert kikötő, méghozzá fontos kikötő, másodszor pedig azért, mert Olaszország, Közép-Európa és a Balkán kereszteződésében fekszik. Olyan helyzetekben az egyházi és polgári közösségek kihívása, hogy összeötvözzék a nyitottságot és a stabilitást, a befogadást és az identitást foglalta össze a pápa, majd hozzátette, a kártyák rendben vannak, vagyis rendelkeznek minden szükséges követelménnyel, hogy szembenézzenek ezzel a kihívással.
Come cristiani abbiamo il Vangelo che dà senso e speranza alla nostra vita.
Nekünk, keresztényeknek az evangélium ad értelmet és reményt életünknek. És mint állampolgároknak ott van az alkotmány, amely megbízható iránytű a demokrácia útján. Tehát haladjatok tovább előre. Félelem nélkül, nyitottan és szilárdan az emberi és keresztény értékek mellett, befogadóan, de megalkuvás nélkül, az emberi méltóságot illetően, ezzel nem lehet tréfálni, hangzott a pápa buzdítása Triest lakosságának. Végül ismét a hívek imáit kérte a háborútól sújtott országokért a következő felhívással.
Da questa città rinnoviamo il nostro impegno a pregare e operare per la pace.
Ebből a városból újítsuk meg elkötelezettségünket, hogy imádkozunk és dolgozunk a békéért, a meggyötört Ukrajnáért, Palesztináért és Izraelért, Szudánért, Myanmarért és minden háborútól szenvedő népért. És fohászkodjunk a Gríza hegyen anyaként és királynőként tisztelt Szűz Mária közbenjárásáért.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
nap verse.
Monológ. Akarok még hinni az életemben, s a mások életében. Akarom, hogy izmos és erős legyen karom, s földaluljak egy lobogó igenben. Mert megbocsátottam mindenkinek, s szeretném, hogy nekem is megbocsásson, ki tetten ért a pózon és csaláson, és ne vádoljon többé senki meg. A múltat én elhordozom magammal új életemre, mint zsákját a vándor. Hogy éltem egyszer én, Márai Sándor, s emlékeimmel elmutozva élnék, mert amit érdemeltem, rám talált. Kaptam egy életet és egy halált.
Márai Sándor monológ című versét Lukács Sándor mondta el. Márai Sándor 1900. április 11-én született Kassán, Grosmit Sándor néven 1917 nyarán Pestre került, és jócskán kivette a részét a budapesti szellemi életből. Már 18 évesen terszákat írta a Budapesti Naplóba, 1918-ban részt vett a kommunista írók aktivista és nemzetellenes csoportjának alakuló ülésén. Valószínűleg ezért hagyta el Magyarországot, Prágába, majd Lipcsébe utazott, 1923-ban megnősült, és feleségével Párizsba költözött, ahol 6 évig éltek. Visszatértek Budapestre, népszerűsége gyorsan nőtt, de a magánéletében nagy csapás érte, kisfia Kristóf meghalt, neki pedig Leányfalon kellett átvészelni a főváros ostromát. Itt ismerkedett meg egy János nevű kisfiúval, akinek szülei eltűntek a háborúban. Márai magához vette az Árvát és sajátjaként nevelte, fia helyett. Újra része lett az irodalmi életnek, de nem nézték jó szemmel, és ő sem érezte igazán itthon magát. 1948. szeptemberében végleg elhagyta az országot. 1952 és 67 között New Yorkban élt, de sem a politikai életből, sem az ottani irodalmi kör életéből nem vette ki a részét, elveszítette a reményt, hogy valaha is visszatérhet Magyarországra. A magyarországi eseményeket mindig nyomon követte, az 56-os forradalom után műsora volt a Szabad Európa Rádió magyar adásában. Élete végére teljesen elmagányosodott, felesége és fogadott fia is meghalt, az ő egészsége is egyre romlott. Figyelemmel kísérte a Magyarországon elkezdődött politikai változásokat, de csak mint külső megfigyelő. 1989-ben a változások küszöbén halt meg. A halott kém lőfegyverrel elkövetett öngyilkosságot állapított meg, hamvait az óceánba szórták.
Uram, hadd álljak szilárdan a világgal szemközt. Hadd legyek szilárd a megpróbáltatásokban, a kísértés fondorlatai között. Add, hogy ne térjek le a helyes útról, légy az enyém, s maradjak meg szeretetedben. Add, hogy semmi se tudjon kitépni jegyesed az egyház tagjai sorából. Ne szakadjak el a hittől, és hadd dicsőítselek. Így veled együtt élek, most a hit által, egykor majd szent színed látásában, amelynek oly értékes zálogát már megkaptam a Szentlélek ajándékában.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.